Kedves hallgatom! Emlékszem rá, hogy amikor kórházba vittek operációra, senki sem volt annyira megrémülve, mint én. Én gyába vagyok a kórházakban. Hálát adok Istennek értük, de továbbra sem szeretem a kórházakat. Fölvettem egy furcsa kinézésű hálóinget, és próbáltam felmászni az ágyamra, de egyszerűen nem volt erőm hozzá. Egy ápoló odajött és megkérdezte, mi a baj, talán beteg? Azt mondtam, nem, de halálra vagyok rémülve. Aztán, amikor felkészített az operációra, ezt mondtam, csak hagyjon egy kis időre magamra. Már sokszor látogatást tettem abban a kórházban, mint lelkipásztor, talán több százszor is. Most a fal felé fordítottam az arcom, mint Ezékiás király tette, és ezt mondtam, Uram, tudatni akarom veled, hogy már sokszor voltam itt, és megráztam az emberek kezét, és azt mondtam nekik, hogy te velük leszel. Mint lelkipásztoruk, imádkoztam értük, és aztán távoztam. De most nem megyek el. Itt kell maradnom, és operáción kell átmennem. Nem tudom, hogy mi lesz a következmény. Valamit akartam mondani Istennek. Meg akartam neki mondani, hogy segítsen rajtam. De csak sírtam belülről, és ezt mondtam. Atyám, kezedben vagyok. Amit akarsz cselekedni, tedd meg. Te vagy az én atyám. Ő csodálatos volt irántam. Ez az a helyzet, amikor ő valósággá lesz az életünkben. Nekünk meg kell tapasztalnunk, hogy ő a mi abbánk. Atyánk, a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel, hogy Isten fiai vagyunk. Nem akarok neked bajt okozni, de azt hiszem, hogy a nehézségek idején Isten valóságossá teszi magát az életünkben. Remélem, hogy egy napon neked is ilyen élményed lesz a mi csodálatos mennyei atyánkkal kapcsolatban. Van egy másik illusztráció is, amit fel akarok használni, mielőtt tovább haladnék. John G. Payton úttörő misszionárius volt az Új Hebridák szigetein. Kiment a misszió mezőre, mint fiatalember egy fiatal feleséggel, és amikor első gyermekük megszületett, a gyermek hamarosan meghalt, és az édesanyja is meghalt. John Payton saját kezével temette el őket. Mivel kannibálok között szolgált, sok napon és éjszakán át ott ült a sírnál, nehogy kiássák a holttesteket és megegyék azokat. Bizonyságtétele az volt, hogyha az Úr Jézus Krisztus nem tette volna magát valóságossá azokban a napokban, akkor megőrült volna. Isten valóságossá teszi magát az elkeseredés idején. Amikor Pál börtönben volt, el tudta mondani. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt és megerősített. Timóteushoz írt második levél, negyedik rész, 16. és 17. vers. Az Úr Pál mellé állt. Odaállt John Payton mellé is. Megállt mellettem. Megáll melletted is. Mennyire bátorító az a tudat, hogy ilyen a mi mennyei atyánk. Az ilyen időkben mondja, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidókhoz írt levél, 13. rész, 5. vers. Bízom benne, hogy az ő fia vagy. Amikor pedig még nem ismertétek az Isten, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 8. vers. Pál arról a tényről beszél, hogy a galaták bálványimádók voltak. Amikor meglátogattam Kis-Ázsiában a galáciai tartományt, ahol a 7 gyülekezet elhelyezkedett, láttam, hogy a népesség mennyire átadta magát a bálványok imádatának. Pál úgy írja le a bálványokat, mint semmiségeket. Az első korintusi levél 12. részének 2. versében Pál azokat néma bálványoknak nevezi. semmik voltak, és nem mondhattak semmit. Azt írta a Galatáknak, hogy a bálványok nem valóságosak, és nem tudják magukat valóságossá tenni azok előtt, akik imádják őket. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Galatákhoz írt levél, 4. rész, 9. vers. Isten ismert meg titeket. Ez valójában azt jelenti, hogy Isten jóvá hagyott és elismert titeket. Krisztushoz kerültetek hitáltal, és Isten elfogadta ezt a hitet. A legtöbbjük a pogányok közül tért meg. Most odafordulnak a mózesi törvényhez, ami Pál szerint olyan, mintha visszamennének a bálványimádásba, amiből kikerültek. Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 10. vers. Aggódva figyeltek a napokra. Ez a szabbatra utalt. Pál megmondta a kolosséiaknak, senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Kolossei levél, 2. rész, 16. vers. A hónapokra kifejezés utal arra, hogy megünnepelték az újhold napját, amit Izraelben gyakoroltak a királyok korában. A próféták ezzel szemben figyelmeztették őket. Az évszakokra kifejezést időszakoknak, ünnepeknek lehetne fordítani. Isten 7 ünnepet adott Izraelnek, de ezek mind az Úr Jézus Krisztusra mutattak. Az esztendőkre kifejezést természetesen a jubileumi évekre mutat. Mindezeknek a megünneplése e pogány megtérteket teljesen a mózesi törvény alá helyezte ismét. Ma hallom a törvényeskedők állítását, akik megtartják a mózesi törvényt, hogy csak a szabbat napját tartják meg. Barátom, a törvény egy csomagba tartozik, beleérte a szabbat évet, a jubileumi évet, és így tovább. Jakab levelében ezt olvassuk. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Jakab levele, 2. rész, 10. vers. Vagyis vétkes az egész törvény megrontásában. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 11. vers. Pál azt mondja nagyon kedvesen, hogy talán elpocsékolta köztük töltött idejét. Mivel kegyelem által üdvözülnek, a törvényhez való visszatérésük ugyanannyi, mintha visszatértek volna előző bálványimádásukhoz. Emlékeztette őket arra, hogy nem a mózesi törvény által, hanem a Jézus Krisztusban való hitáltal ismerték meg Istent. Most nagyon személyes szakaszhoz érkezünk. Ez kedves szó Páltól, hogy beszúrja ebbe a levélbe. Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 12. vers. Legyetek olyanok, mint én, vagy még jobb fordításban, mint én vagyok. A galaták hallgatták a hamis tanítókat, és úgy tekintettek Pálra, mint ellenségükre, mert megmondta nekik az igazságot. Pál ezt mondja, mindnyájan azon az alapon állunk, mindnyájan hívők vagyunk, és Krisztus testéhez tartozunk. Ennek tudatában nagyon kedvesnek kell lennünk egymás iránt, hiszen tudjátok, hogy első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 13. vers. Pál azon az alapon fordul hozzájuk, hogy tövis van a testében. Mi lehet az a tövis? Olvassuk tovább. És ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek, vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 14. vers. Abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt. Ez azt jelenti, hogy Pál próbába került, amit máshol a testben levő tövisnek nevezi. Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogyha lehetett volna, a szemeteket is kibájtátok, és nekem adtátok volna. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 15. vers. Valószínűleg Pál tövise a testben bizonyos szembetegség volt, és ez nyilvánvalóan visszataszítóvá tette Pált. Nem szó szerint értendő az, hogy kivették volna a szemüket, és átadták volna a Pálnak, amire igazán szüksége lett volna, mint egy másik lábra. Nyilvánvalóan Pálnak szembaja volt, ami általános volt azon a területen, és nagyon sok könnyezéssel járt együtt. Nagyon megérthetjük, hogy mennyire vonzónak nézhetett ki, miközben köztük szolgált. Pál így szól. Csak figyelmen kívül hagytátok azt, és csodálatosan fogadtatok engem, amikor nektek az evangéliumot prédikáltam. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 16. vers. Mindig a szószékre akartam tenni a prédikátorok elé ezt a mondást. Uram, látni akarjuk Jézust. A gyülekezetem egyik kiváló vezetője ezt tette, miután kifejeztem ezt a kívánságomat. Van egy másik igevers is, amit oda akartam tenni a hallgatóság felőli oldalra a szószékre, de sohasem volt bátorságom ezt megtenni. Ezek Pál szavai voltak. Most pedig ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Amint tudod, sokan ma igazán nem akarják, hogy a prédikátor az igazat mondja a szószékről. Inkább olyat akarnak hallgatni, ami hízeleg nekik, simogatja tollaikat, és jó érzéseket okoz. Mindnyájan szeretjük a simogatást, és sok ilyesmi történik a mai szószékekről ahelyett, hogy az igazságot hirdetnék. Nem jó szándékkal buzgolkodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgolkodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 17. és 18. vers. Ezek a versek nem könnyen értelmezhetők. Néha így magyarázzák. Buzgón vadásznak rátok, nem jó szándékkal, nem, mert ki akarnak titeket zárni, hogy keressétek őket. De jó, ha valaki valami jóért buzgolkodik mindenkor, és nem csak akkor, amikor jelen vagyok köztetek. Pál azt mondja, hogy jó, ha a legjobbat keresik, de ezek a júdaizálók csak azért buzgolkodnak értetek, hogy megskalpoljanak titeket. Oda akarják tenni skalpotokat a derékövükre, hogy ezt mondhassák. Voltunk Galáciában, és olyan sokan megtértek általunk, ami természetesen nem volt igaz. Pál valahogy hasonlót mondott a korintusi hívőknek. Apostolságom ismertető jegyei a teljes álhatatosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Mert mi az, amiben a többi gyülekezethez képest hátrányba kerültetek, ha csak az nem, hogy én magam nem voltam terhetekre? Bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot. Íme, most kész vagyok harmadtól is elmenni hozzátok, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket, magatokat kereslek. Mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt magamat is feláldozom a ti lelketekért. Ha én titeket ennyire szeretlek, ti kevésbé szerettek engem. 2. Korintusi levél, 12. rész, 12. verstől a 15. versig. A júdaizálóknak ugyanez a csoportja megy Korintusba. A korintusi hívők szintén szerették Pált, és Pál óvta őket ezektől az emberektől. A hamis tanítók gyakran nagyon vonzóak. Csodálkozom azon, hogy a kultuszok milyen jól mutatkoznak be. Figyeltem őket a televízió programjain, és szinte tökéletesen adták elő tanaikat. Ez a behízelgő része annak az ámításnak. Minden szépnek néz ki, és akik ezt végzik, azok vonzó egyének. Bizonyos mennyiségű igazságot is közölnek. Például hallgattam egy liberális beállítottságú embert, aki a karácsonyi történetet mondta el karácsony idején. Senki sem mondhatta volna el jobban, mint ahogy ő tette. Kiváló volt az előadása. De amikor kezdte értelmezni, rájöttem, hogy nem is hitt Krisztus szűztől való születésében. Láthatod, Pál figyelmezteti mind a galatákat, mind a korintusiakat, és ez a figyelmeztetés nagyon időszerű a mi mai nemzedékünknek is. Ez a fejezet Hágár és Sára allegóriájával zárul. E szakaszban felsorolja a két nő közti ellentéteket. Hágár és minden rátörténő utalás más beszédképekkel a törvény képviseli. Sára és minden rátörténő utalás a Krisztusban való hitet képviseli. Gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 19. vers. Pál ezt az allegóriáját a galáciai hívőknek címezi, amikor ezt a gyöngét kifejezést használja, gyermekeim. Ez görögül technia, ami azt jelenti, hogy megszültek. Pálnak nagyon gyöngéd a szíve, és magát édesanyához hasonlítja. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 20. vers. Pál jelen akart lenni, hogy másként beszélhessen. Igazán törődött ezekkel az emberekkel. Erős nyelvezetet használ levelében, de láthatjuk, emögött gyöngéd szíve áll. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 21. vers. Vannak, akik beszélnek a 10 parancsolatról, vagy valamilyen törvényes rendszerről, de nem beszélnek a törvény által meghirdetett büntetésről. Nem mutatják be a törvény teljességében, mint a kárhoztatás szolgálatát. Figyeld meg, mi történt, amikor Isten a hegyre hívta Mózest, hogy átadja neki a törvényt. A 3. napon virradatkor pedig mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürdzengés. Ekkor megrémült az egész nép a táborban. Mózes pedig kivezette a népet a táborból Isten elé, és ők megálltak a hegy lábánál. A sínai hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon rengett. A kürzengése egyre erősebben hangzott. Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt tehát az Úr a sínai hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára. Mózes fölment. Az Úr így szólt Mózeshez. Menj le, és intsd meg a népet, hogy ne törjön előre azért, hogy lássa az Urat, mert akkor sokan elesnek közülük. Mózes 2. könyve, 19. rész, 16. verstől a 21. versig. Isten megmondta nekik, hogy ne közeledjenek a hegyhez, és távol álljanak, amikor átadja Mózesnek a törvényt. Mózes 2. könyve 20. részének 18. és 19. verse ezt mondja. Az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek és villámlásnak, a kürdzengésnek és a hegy füstölgésének. Látva mindezt, a nép reszketni kezdett, és távolabbra állt. És azt mondták Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Nem tudjuk elképzelni, hogy Isten mennyire szent. Mi lázadók vagyunk Isten világegyetemében. Mi elveszett bűnösök vagyunk Isten univerzumában, és nem vagyunk képesek neki engedelmeskedni. A római levél 8. részének 6. verse ezt mondja. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. A testies értelem ellenségeskedik Istennel szemben. Barátom, a világ Isten ellensége, nem Isten barátja. A világ nem javul. Egyre gonoszabbá válik minden nap. És ez így történt attól kezdve, hogy Isten Ádámot és Évát kizárta az Édenkertből. A római levél 8. részének 7. verse aztán tovább mondja, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Nem csoda, hogy Izrael gyermekei remegtek és eltávoztak a hegytől, miközben ezt mondták, meghalunk. Barátom, Isten fenséges, szent, felmagasztalt, és dicsőségben lakozik. Mi idelent vagyunk, sárral foglalkozunk a világban, mert mi is földből teremtettünk. Mint teremtmények járunk elünk itt a földön, és még arra is bátorkodunk, hogy Isten akaratával szembe helyezkedjünk. A testies értelem ellenségeskedik Istennel. Ez az ember helyzete a világban. Imádkozzunk! Teremtő Istenem, édesatyám! Add, hogy meglássam elesett állapotomat, és igyekezzem az Úr Jézus Krisztusban való hit által kiemelkedni a mélységből. Kérlek, az ő nevében fogadj el engem, mint gyermekedet, és szent lelked által adj erőt az engedelmességhez. Amen.